digitalizációt azt tapasztaljuk napjainkban. Ennek nagyon sok előnye van, tehát a gyorsaság, költséghatékonyság. Az utóbbi 15 évben nagyon sokat fejlődtünk ezen a téren. Teljesen másként néznek ki az ügyvédnek a napjai manapság, mint például ezelőtt 15 évvel, mikor én a pályámon elkezdtem. Itt adnék esetleg egy pár példát, amely által jobban szemléltethetjük a hallgatóknak, hogy hogyan alakultak át ezek a dolgok. Például a döntésekről, hogyha a bíróság döntött, akkor úgy lehetett ellenőrizni, még a pályafutásom elején, hogy fizikailag elmentünk a bíróság székhelyére, sorba álltunk, és akkor egy ilyen nagy regiszterbe kézzel voltak beleírva az azelőtt való napi döntések. Manapság ezt már el se tudják képzelni a fiatal ügyvédek, mert ugye úgy történik, hogy van egy elektronikus platform, amelyen szinte egy időben, ahogy megszületik a döntés, ezt már látjuk, és azonnal tudjuk kommunikálni az ügyfélnek. Ugyanúgy nagy változáson ment keresztül például a dossziék, iratcsomók tanulmányozása. Régebben ehhez is el kellett menni az archívumba, sorba kellett állni, be kellett tartani azt a pár órás programot, és akkor úgy lehetett átolvasni, illetve jegyzetelni. A manapság pedig úgy dolgozunk, hogy van egy elektronikus hozzáférésünk, minden okirat be van szkennelve, így nyugodtan az irodából bármikor, bármilyen órában hozzáférésünk van az egész iratcsomóhoz. Nyilván ezek a dolgok nagyon megkönnyítik a munkánkat, a gyorsaság, költséghatékonyság tapasztalható. Ugyanúgy az e-maileket lehet küldeni, e-mailen lehet kommunikálni a bírósággal, idézéseket is lehet e-mailben kapni. Egy ilyen változás volt az elmúlt évben például a bélyegilletékek befizetése. Bélyegilletéket kell fizetni minden olyan esetben, amikor valaki elindít egy tárgyalást, egy olyan illeték, amelyet az állam elkér ahhoz, hogy egy ügyet tárgyaljanak, és eleinte ezt is csak papír alapon lehetett befizetni. Szóval az volt a bizonyíték, például a polgármesteri hivatalnál, postán, és később lehetett elektronikusan is. Ezt így az első periódusban, amikor kezdték használni a szakemberek, vagy az ügyfelek ezt a fajta kifizetési módszert, tapasztalható volt egy ellenállás a bíróság részéről. Azt mondták sok esetben, hogy rendben van, hogy te elektronikusan fizetted ki, de hát azért mégis jó volna egy pecsét erre a dokumentumra, hogy hitelesítse a bank, hogy akkor az tényleg a kifizetés megtörtént. Körülbelül ilyen típusú eset tapasztalható minden új területen, egy kezdetleges periódusban, addig, ameddig a szereplők megszokják, hogy ez egy olyan módszer, ami biztonságos, megbízhatunk benne, használhatjuk, elterjedt, és széles körben alkalmazzák. Tehát manapság ez már nem fordul elő, különböző applikációk vannak, az igazságügyi minisztérium tette közzé, amit az ügyfelek használnak, egy cél volt például. Ugyanígy előfordul mind a digitalizáció során az, hogy a különböző dokumentum elektronikus aláírással kapjuk meg, például a bírósági határozatokat, de itt is tapasztalható még az az átmeneti időszak, hogy szép és jó rendben van, de esetleg egy polgármesteri hivatal nem fogadja el ebben a formában, a telekrétnél nem fogadják el ebben a formában, és akkor vissza kell menni még a hagyományos lepecsételt fizikai lap formátumú bírósági határozatért.
Tehát ezen példák is azt bizonyítják, igen, hogy a digitalizációnak vitathatatlanok az előnyei és a hatékonysága. Ugyanakkor tehát a jelentésben az Európai Unió alapjogi ügynöksége arra hívja fel a figyelmet, hogy olyan kockázatokat is magában rejt, mint a magánélet megsértése, vagy a digitális technológiához való hozzáféréssel nem rendelkezők hátrányos megkülönböztetése. Ezt mennyire tapasztalja, mennyire gyakoriak ezek?
Ezek a kritikák, ezek megállják a helyüket. Nálunk még az online tárgyalások annyira nem működnek, videokonferencián keresztül, legalábbis a kolozsvári bíróságot nem jellemző. Ott a héten vettem részt egy ilyen beszélgetésen, amely pont erről szólt, hogy egy-egy bíróságok már megengedik azt, főleg, hogyha az ügyfelek távolról kéne megérkezzenek, távolról kéne bejöjjenek a bíróság helyszínére, illetve az ügyvédek más településről érkeznek, akkor megengedik, hogy online csatlakozzanak, de nem elterjedt. Gyakorlatilag a videokonferenciákhoz való hozzáférést ezt a koronavírus ideje alatt vezették be, és az egyedüli hely, ahol terület, amelyen működik, az például azok az emberek esetén, akik börtönben vannak zárva, illetve előzetes letartóztatás alatt vannak, mert a fenntartási törvénykönyvek előírek, hogy az ők jelenlőttük kötelező. És ezt a pandémia attól kezdődően, és manapság is ezt megtartják, hogy nem hozzák be őket fizikailag a bíróságra, hanem a börtönből csatlakoznak videokonferencia által. Például ezeken a területeken is azért tapasztalhatóak azok a hátrányok, amelyeket ugye a tisztességes eljáráshoz való jog megsértése kapcsán érezhetőek, mint például, hogy sokszor előfordulnak ilyen technikai hibák, van, amikor nem lehet hallani az illetőt, amit mond, hogy nem megfelelően van egyfajta zúgás, vagy milyen technikai problémák. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy sokszor a védelemhez való jog is sérülhet azáltal, hogyha például ilyen esetekben az illető nem tudja megfelelően felvenni a kapcsolatot az ügyvédjével. Miközben a fizikai térben ez úgy történik, hogy akkor az ember oda megy, és akkor két szót vált, amelyet csak ők hallanak, akár hogyha a publikus tárgyaláson vannak. Videokonferencia esetén ez így nagyon nehezen megoldható, mert esetleg mindenki hallja a teremben, aki jelen van. Erre például megoldások voltak az, hogy akkor a bírói testület kivonul, illetve a teremből a többi zenék kivonul, de hogy ez messze menően nem, akkor nem olyan bizalmas beszélgetés nem jöhet létre, mint ami ugye amúgy megtörténne az offline térben. A hozzáférés kérdése is probléma, hogyha ezek a digitális eszközök egyre jobban elterjednek, és ezeknek a használatát esetleg kötelezővé teszik, ez problémát okozhat azoknak a személyek esetében, akiknek nincsenek digitális kompetenciáik, nincsenek meg a technikai eszközeik és a tudásuk, hogy ezt használják. Itt például beszélhetünk arról, hogy vannak idős személyek, akik nem tudják ezt megfelelően használni, illetve vannak beteg emberek, akiknek ezáltal a jogaik sérülnek.
Hogyha olvassuk a jelentést, akkor azt is megállapítják, hogy az uniós tagállamok valamennyire igyekeznek javítani például a fogyatékossággal élők számára a különböző weboldalakhoz és mobil alkalmazásokhoz való hozzáférést. Ön hogyan értékelni az állam figyelmességét ezen a téren? Tesz-e eleget vajon, hogy a digitalizáció ellenére az emberi jogok ne sérüljenek?
Ez egy lassú folyamat lesz. És talán ebben az esetben a legjobb, ami történhet, az, hogyha párhuzamosan vezetik be ezeket a digitális eszközöket, és megtartva a lehetőséget a hagyományos módszerek esetében is, hogy azokat is igénybe vegyék azok, akik nem tudnak élni a digitális eszközökkel. Szerintem az egy jó megoldás lenne, hogyha nem egyből kötelezővé tennék, hanem legyen egy ilyen átmeneti időszak, hogy például fizetések esetén is, aki szeretné, az megkaphatja e-mailben, de viszont aki nem, az továbbra is postai úton kézbesítsék neki. Illetve aki szeretne, csatlakozhat esetleg online felületen a tárgyaláshoz, videokonferencia által, aki pedig nem tudja, nem igényli, nincs lehetősége, nem szeretné, akkor annak legyen meg a lehetősége ahhoz is, hogy ő effektív fizikailag elmenjen, és a bíró előtt elmondja a panaszát. És akkor a törvényalkotónak is lenne, illetve az alkalmazás során jobban fény derülne ezekre az esetleges problémákra, és hogyan lehet akkor ezt így konkrétan javítani, úgy adatbiztonság kérdése szintjén, ami ebben az esetben az egyik legfontosabb probléma, úgy mint az alapjogok védelmének biztosítása érdekében.